Ez az ígéretés elhangzott 1990. november 25-én. Az témával az első Tesalonika 5. fejezetének negyedik versétől a 28. tartó versekig. Figyelmeztetés az éberségre és a józan életmódra az Úr visszajövetele előtt. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Amint tudjátok, a zsoltárok olyan csodálatosak. Nincs olyan helyzet, amelybe az emberek kerülhetnének, és amely ne lett volna valahol valamilyen összefüggésben feljegyezve. És aztán léteznek még a példabeszédek is, amelyek szintén egyedülállóak, és amelyek életbölcsességet adnak útunkra. A 27. zsoltárból szeretném felolvasni a 4. verstől, vagy a 4. verset. Csak egy dolgot kérek az Úrtól. Azt kívánom, hogy egész életemben az Úr házában lakozhassak, hogy lássam az Úr kegyelmét, és elmélyedhessek az imádatban, az ő templomában. Ezt is nagyon világosan kifejtette Branham testvér a Gyülekezet szabályai című prédikációjában, vagy a gyülekezeti rend prédikációban. Ebben azt mondta, az egymás közötti találkozás megtörténhet ugyan az otthonokban, de az Istennel való találkozás, az az Isten házában történik. És úgy gondolom, ezt itt el is lehet mondani egyszer. Ha valamit meg kell beszélni, azt megtehetnénk az előcsarnokban, az előudvarban, itt pedig az imádkozásnak szentelhetnénk magunkat. A példabeszédekből, mivel már említettem, szeretnék még felolvasni egy részt, aztán tovább haladunk az ige szemléletében. Érezzétek jól magatokat, érezzétek otthon magatokat az Isten jelenlétében, és az Úr szava minden módon szóljon hozzánk. A példabeszédek 15. fejezetének utolsó verséből szeretnék felolvasni valamit, azután még a 16. fejezet első verseit is. Példabeszédek 15. fejezet a 24. verstől. Az élet útja a belátó, a megfontolt számára felfelé vezet, hogy távol maradjon a halál birodalmától odalent. Az Úr lerombolja az arrogánsok házát, de az özvegy határait meghatározza. A rossz indulatú tervek utálatosak az Úr előtt, de a nyájas szavak tiszták. Aki törvénytelen nyerességre tesz szert, tönkre teszi házát, aki viszont gyűlöli a megvesztegetést, az élni fog. És most jön a vers. Az igaz ember szíve mérlegel, hogy választ adjon. De az istentelenek szája csak úgy pezseg az alávalóságtól. És aztán a 30. verset talán. A barátságos tekintet örömet szerez a szívnek. A jó íge üzenet, a jó üzenet felvédítja az ízületeket és a vellőket. Nem túl gyakran olvasok én a példabeszédekben, mert inkább a proféták szavaiban érzem otthon magam, de az ilyen kijelentések mindenkinek jót tesznek. Azt én is kívánom magamnak, hogy még barátságosabb lehetnénk. Lehetnék én magam. Mert ha itt ez áll, hogy a barátságos tekintet örömet szerez a szívnek, akkor minden terhet és nehézséget ellenére is meg kellene engednünk, hogy az Úr barátságos tekintettel ajándékozzon meg minket, hogy az másoknak is jót tegyen, nem igaz? Mert ez az, ami végül is áldásul szolgálhat. Aztán a 16. fejezet 3. verse, majd a 7. vers. Bízd az Úrra cselekedeteidet, akkor terveid sikerrel járnak. Micsoda csodálatos szó! Bízd az Úrra cselekedeteidet. Mindannyian ismerjük azt a zsoltárt, amelyben ez áll, hogy bízd az Úrra útaidat, és ő benne vest reménységedet, vagy bízakodjál ő benne, és ő gondoskodik róla. Itt ezt olvassuk, hogy bízd az Úrra, vagy ajánld az Úrra cselekedeteidet, és terveid sikerrel járnak. Nos, teljesen rábízhatjuk magunkat Istenre mindazzal, amik vagyunk, amink van, és amivel Isten még formálni fog minket. És aztán annyira tetszett nekem a hetedik vers is, a hetedik vers. Amennyiben valakinek a magatartása tetszik az Úrnak, az Úr tetszésére van, akkor még ellenségeit is kibékíti vele. Legyen, hogy az Úr valóban tetszésére legyen ez a pont is, hogy mindannyian valahogy egyre inkább megtapasztaljuk, hogy nem csak néhány bibliai idézet, hanem a lehető legtöbb bibliai idézet válhasson valósággá személyes és hitbeli életünkben. Hogy valóban íge mennyasszonyá válhatnánk. Olyan mennyasszonyá, olyan íge mennyasszonyá, akiben beteljesedik Isten ígéje, sőt, akiken keresztül is beteljesedik Isten ígéje. Amint tudjátok, általában el van várva tőlem, hogy minden alkalommal mondjak valamit a legújabb fejleményekről is. Minden nap történik ugyan valami új. A fejlemények olyan gyorsan zajlanak, hogy egyszerűen azt kell mondanunk, Uram, a küszöbön áll. Nem csak közel van, hanem az ajtó előtt áll. Ami az elmúlt hetekben mindannyiunkat biztosan megérintett, foglalkoztatott és feltűnt, az az volt, ami Párizsban történt, hogy Európa az Egyesülés, Európa Egyesülése eldöntött dolog. És összességében véve valójában csak egy fék létezett, és ez a vaslédi volt. És ez a fék már nem szükséges, csak az útban áll, ugye? Feltartóztatja a fejleményeket. El kellett tűnnie azért, hogy többé ne lehessen fék, és az egész európai vonat útját folytathassa, és a bibliai profécia így valóban beteljesedhessen a szemünk előtt. Két helyre kellett gondolnom a Dániel próféta könyvében, amikor annak idején Hruscsov úr és Eisenhower találkoztak New Yorkban, és Hruscsov kissé izgatott lett, ugye, levetette a cipőjét, és hátrafele rácsapott az arra álló szónoki emelvényre. Ezt követően Branham testvér prédikált, és útalással volt Dániel prófétára, és beszélt a vasról és az agyagról, amelyek ugyan egyesülnek, egyesülni fognak, de nem keverednek össze. Elolvasom ezt az ígét, tudom, hogy egyesek számára a prófétai íge kissé nehéz, és néha elgondolkodom azon is, hogy van-e egyáltalán értelme erről beszélni. Másrészt, igen, minden esetre hallom éppen mögöttem, de azt is szeretném, ha valahogy mindannyian lépést tartanánk, hogy ne csak tapogatózzunk egy kicsit, hanem hogy Isten ígéje előttünk legyen, és azt beteljesülve is lássuk. Itt a Dániel próféta könyvének második fejezetében, ami a szobor utolsó részeit illeti, amelyet Dániel látott, a következő leírás található. Dániel második fejezete, Dániel második fejezet a 32. verstől a 34. versig. A szobor feje előkelő színaranyból volt, a melle és a kardjai ezüstből, a hasa és a csípője részből. Most jön a lényeg. A lábai vasból, a lábfejei részben vasból, részben agyagból. Most felolvasom nektek a magyarázatot ugyanabból a fejezetből, és pedig a 41. és a 42. versből. Az, hogy a lábakat és a lábújjakat részben agyakból, részben pedig vasból állónak láttad, annak az a jelentése, hogy ez egy egyenlőtlen összetételű birodalom lesz. Egyrészt magában hordozni fogja a vas szilárdságát, hiszen vasat agyaggal keverve láttál, vagy amennyiben vasat agyaggal keverve láttál. Mégis az, hogy a lábújakat részben vasból, részben agyagból láttad, az arra utal, hogy a birodalom részben szilárd, részben törékeny lesz. Nos, tovább is olvashatnék, mert ezek mind nagyon-nagyon fontos szavak, különösen a mi korszakunkra nézve. Teljesen különböző rendszerek egyesülnek, mert közös célt kell követniük. Kénytelenek lesznek rá, mert másképp nem megy. Már legutóbb is elmondtam itt, a bibliai proféciák értelmében csak egy világhatalom lesz, és ez a római birodalom újjáéledése lesz, ahogyan az a római szerződésekben is szerepel, alapul szolgál. És el kell mondanom, engem is megérintett egy kicsit, amikor most Palermóba tartva Rómában szálltam le, és a visszaúton is. Az úgynevezett szellemiség tömegesen úton van az egész országban, mint csak felhajtott gallérral, és minden úton van az egész világ fele. És ez valóban eszembe juttatja azt, amit a pápa a legutóbbi portugáliai látogatása során mondott, hogy a római katolikus hit volt az, ami egykor Európát megformálta, és most ismét a római katolikus hit lesz az, ami az új Európát fogja megformálni, vagy kialakítani. És mindannyian egyetértenek, mindannyian rábólintanak. Pontosan ez a helyzet most. Ezekre a dolgokra sem fogunk részletesebben kitérni, csak arra kérlek benneteket, hogy tartsátok szemmel a dolgokat, mert ezekből felismerjük, milyen késő van a világórán. Az valóban nagy örömmel tölt el, hogy Isten egy prófétát küldött el nekünk ebben a korszakban. Még ha nem is tudjuk ezt teljesen ragyogó arccal mondani, de őszintén tanúsítjuk. Ezeket az összefüggéseket önmagunktól mi sem tudtuk volna, nem láttuk volna, soha nem raktuk volna össze, ha Isten nem adta volna nekünk azt a kiváltságot, hogy éppen az egyik legnagyobb szolgát és prófétáját hallhassuk. Nos, mivel már erről beszélünk, eszembe jut a ljubljani látogatásom. Egy kedves fiatalember adott nekem ott egy könyvet az Antikrisztusról. Ezt olyas valaki írta, akinek nyilvánvalóan hiányzott a jobb karja és a jobb lába is. De mindegy, minden esetre azt mondta, egy órára nekem el kell mennem. Olvasd el, vagy olvasd te a könyvben, és amikor visszajövök, mondd el, mi nem stimmel ebben. És valóban nem is volt sok időre szükségem, nem kellett nekem egy egész óra sem, hogy mindezt megállapítsam. És tudjátok, mi történt? Nagyon izgatott volt, és aztán, amikor azt mondtam, hogy ez és ez, amaz és emez így tovább, akkor felállt, mert időközben leült, odajött hozzám, nekem is fel kellett állnom. És szorosan átkarolt, és azt mondta, Isten maga küldött téged a házunkba. Aztán így folytatta. Olvasás közben éreztem én, hogy itt valami nem stimmel, és éppen ezért akartam most a te szádból hallani. Mégis úgy van, hogy léteznek emberek, akik készek hallgatni. és megmondom nektek azt is, hogy miért. Mert Isten elrendelte őket arra, hogy megismerjék az igazságot, meghallják. És éppen ezért vágyakoznak utána. Még csak egy verset a Dániel 2-ből, és azután ma úgy érzem, hogy közelebb kell kerülnünk az Úrhoz, és olyan bibliai idézeteket kell olvasnunk, amelyek életünkre, az Istennel való közösségünkre, sőt a szellemi életünkre vonatkoznak. Még csak a Dániel 2, a 44. vers. Dániel 2, 44. Csak hogy azoknak a királyságoknak az időszakában az ég Istene egy királyságot fog létesíteni, amely örökké fennmarad, tehát nem lesz szétrombolva, és amelynek királysága nem fog átmenni más népre. Az összes többi királyságot szétszúzza és elpusztítja, de ő maga örökké fennmarad. Azoknak a királyságoknak az idején, amilyeneket most tapasztalunk, Isten létrehozza az ő királyságát, hiszen már régóta azért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és így tovább. Most már mindez kézzel fogható közelségbe került. Legyen, hogy Isten megkönyörüljön mindannyiunkon az ő teljes könyörületességével, és legyen kegyelmes hozzánk, irántunk, és hozzon minket egy meghittebb közösségbe önmagával és egymással is. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből szeretnék még felolvasni néhány helyet. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet. Itt emlékeztetve vagyunk arra az íge szakaszra is, amelyet Branham testvér szájából is gyakran hallottunk. Én szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 11-től 13. tartó verseket. Így tehát hadd legyünk gondosan igyekezettel arra, hogy bemenjünk abba a pihenésbe vagy nyugalomba, hogy senki kudarcot ne valljon, és ezáltal ugyanazt a figyelmeztető példát mutassa az ellenszegülésnek vagy a szófogadatlanságnak. Mert az Isten ígéje életerős és hatékony, és élesebb, mint bármely kétélű kard. Áthatol, amíg el nem választja a lelket a szellemtől, az ízületeket a csontvellőtől, és egy ítélője a szív gondolatainak és vonzalmainak. És nem létezik olyan teremtett dolog, amely elrejtőzhetne előle, nem, hanem minden mesztelenül és fedetlenül nyilvánvaló annak szemei előtt, akinek tanúságot kell adnunk. Egyszerűen Isten ígéjének kihatásáról, a befolyásáról van szó. Isten teljes hatalmával, teljes erejében az ő ígéje mögött áll. Hányszor elmondtuk már, hogy ő kimondott valamit, és az létrejött. Parancsban adott valamit, és meglett. Csak hogy nekünk is személyesen meg kell tapasztalnunk ennek az isteni ígének, ennek az evangéliumnak a kihatását, amely Isten ereje. Személyesen. Ahogy az előbb már megjegyeztem, még a legnagyobb és legjobb ismeretelmélet sem fog minket üdvözíteni. Szükség van az Istenből fakadó életre és a szellemi növekedésre, valódi megújulásra, hogy Isten folytathassa az ő munkáját. Ennél fogva azonban teljesen természetes emberek maradunk. Megértettük-e ezt? Teljesen természetes emberek. És nem tudom, haragudni fognak-e rám mindketten, ha most teszek egy megjegyzést. De decemberben lesz egy esküvő Zürichben. egy menyegző, és úgy gondolom, hogy a testvér úgy becsülöm, 65 éves, a testvérnő pedig úgy becsülöm, 60. És amikor ezt meghallottam, őszintén örültem velük együtt. Ez egyszerűen azt mutatja, hogy a hívők még tudnak normálisan gondolkodni és cselekedni is, amennyiben úgy kell lennie. Nem mindenkinek ugyanaz az út van előírva. De aki ilyen útat jár, az járja azt Istennel. Megértettük ezt is. Senki sem szabad, hogy a másikat korholja, nem hogy elítélje. Mert a te útad nem az én útam, és a testvérek, és a testvérnők útja, az ő maga útjuk, nem a miénk. Tehát mindig, mindenkor bízzuk Istenre az embereket, ahogy Pál apostol mondja is, ami történik, az az Úrban történjen, vagy legyen. És a kettőjük olyan boldog, mintha most 18 és 20 évesek lennének. És mi teljes szívből kívánjuk is ezt nekik. Hadd térjünk vissza az ígéhez. Áthatol, elválaszt, de nem az értelmet és a gyakorlati élet megfontolásait. Mit választ ez el? A szellem és a lelket, az ízületeket és a csontvellőket. Ahogy már sokszor mondtam is, a hívő emberek tulajdonképpen a legészszerűbb emberek a Földön. Nem létezhet senki, aki észszerűbb, aki még észszerűbb lenne azoknál az embereknél, akik útra való kapták az isteni bölcsességet az íg és a szellem által. És megkérdezem tőletek, létezik a Földön egy olyan csoport, egy olyan emberfaj, egy olyan nép vagy bármilyen vallás, amely rendelkezik egy olyan könyvvel, mint amilyen nekünk hátra lett hagyva egész hitbeli életünkre és földi életünkre nézve is? Voltak éppen egy Isten által kiválasztott nép vagyunk, amennyiben Isten népévé váltunk. Hadd folytassuk tovább a Titus levelével, a Titus első fejezetével. Titus első fejezete, 2-3 igehet is feljegyeztem magamnak, amelyek számomra nagyon nagyszerűek és fontosak lettek. Abban a reménységben, hogy az Úr ezeken az igehelyeken keresztül is szól hozzánk. A Titushoz írt levél első fejezet, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, a második verset fogom felolvasni. Az örök élet reménysége alapján, amelyet a csalhatatlan Isten örök idők előtt megígért, de az ő szavát közismerté tette a meghatározott időben, az ígehirdetés által, vagy a prédikáció által, amelyel én, Isten, ami megmentünk megbízásából meglettem bízva. Igazából az első verset akartam mégis felolvasni. Bocsássatok meg. Én Pál, Istennek egy szolgája, és Jézus Krisztusnak egy apostola, elrendelve az Isten által kiválasztottak hitére és az igazság felismeretére, amely egy istenfélő életvitelben nyilvánul meg. Tehát a hitbeli életünk értékelési kritériumáról is szó van, egészen gyakorlati szempontból és mindenkit érint, bárhova is helyezte vagy állította őt oda Isten. Az 1. Timóteus 4-ből szeretném felolvasni a 6. verset. 1. Timóteus 4. fejezet, a 6. vers. 1. Timóteus 4, a 6. vers. Ha ezeket a dolgokat a testvérek előtt előterjeszted, egy dicséretes szolgája leszel Krisztus Jézusnak, mert táplálékül szolgálnak neked a hit és a jó tanítás szavai, vagy táplálékul vetted magadnak a hit és a jó tanítás szavait, amelyeket vezérfonalul fogadtál el magadnak. Létezik egy zsinórmérték, vagy vezérfonal, és én magam ezt a leginkább csak az építkezéseken láttam. De ha valaki építkezik, akkor ott megtalálható egy zsinór mérték, a kőműves, az összes emberig dolgozottak, mindennek stimmelnie kell a zsinór mérték szerint. Az építménynek egyenesnek kell lennie, mindennek ott kell lennie, ahova tartozik. Itt egy zsinór mértékről van szó. Isten ígéje szerint rendeződünk, beilleszkedünk Isten tervében, igent mondunk minden szavára, amit kimondott, hogy így egyé váljunk az ígével. A 2 Tesalonika 2-ből szándékosan olvasok fel néhány részletet, és meg fogjátok látni, az egyik nagyszerűbb lesz, mint a másik, és mind csodálatosabb. A 2 Tesalonikai levél 2. fejezet, a 13. vers. Előtte az Úr eljöveteléről és az Úr napjáról, az elesésről van szó, itt különböző dolgokról van írva. És aztán azután a 13. versben ez áll. Nekünk azonban kötelességünk, hogy mindig hálát adjunk Istennek, értetek, szeretett testvérek, akiket az Úr, vagy a titeket, akiket Isten a kezdetektől fogva kiválasztott, a megmentésre, a szellem általi megszentelődés és az igazságba vetett hit által. És az igazság Isten ígéje, és az ez is marad. Hiszen nem vagyunk mi egy jóra való egyesület, hanem Jézus Krisztus gyülekezete szeretnénk lenni. És ahogy az 1 Timóteus 3.15-ben olvashatjuk is, ez a gyülekezet az igazság alappillére és fundamentuma, vagyis átitatódva az igazság szavával, amelyet a Szent Szellem tárt fel és világított meg számunkra. A 2 Tesalonika 1-ben van egy részlet, amely fenyegetést rejt önmagában, mégpedig a hitetlenek számára. És ez a nap is közeledik. Az a nap, amelyen az Úr meg lesz dicsőítve az öveibe, de a büntetést is előveszi azokon, akik nem hittek neki, ellenszegültek neki. A 2 Tesalonikai levél 1. fejezetének 5. versét fogom felolvasni itt. Ebben egy utalás rejlik Isten igazságos ítéletére nézve. Nevezetesen arra, hogy méltóknak találtassatok Isten országára, amiért éppen, vagy mégis szenvednetek kell. Mert ez bizonyosan megfelel Isten igazságosságának, hogy szorongattatással fizessen vissza szorongatóitoknak. Nektek pedig a szorongattatoknak felfrissülést adjon a velünk való közösségben, amikor az Úr Jézus a mennyből megjelenik az ő hatalmának angyalaival. Hogy lángoló tűzben kinyilatkoztatva megtorlást gyakoroljon azok felett, akik nem ismerték fel vagy el Istent, és azok felett, akik nem hallgattak az Úr Jézus evangéliumára. Ezeknek el kell szenvedniük büntetésül az örök pusztulást, távol az Úr színétől és az ő hatalmának dicsőségétől. Amikor el fog jönni, hogy megdicsőüljön az ő szentjei között, és elismerést vagy csodálatot ébresszen mindazokban, akik hittel fogadták őt, mert nálatok hitre találtam, itt annak bizonyság tételünk azon a bizonyos napon. Tanítási szempontból ez egy nagyon jelentős íge szakasz, egy kulcsfontosságú szakasz, amely rávilágít arra, hogy nem csak az Úr visszajövetele létezik, nem csak egy visszajövetellel van dolgunk, amelynél fogva mi elragadtatunk ugyanelébe, a levegőben találkozunk vele, majd vele együtt felvétetünk a dicsőségbe, hogy aztán mennyasszonyként a menyegző vacsorát megünnepeljük a vőlegényünkkel. De lesz egy olyan eljövetele is az Úrnak, amikor haraggal, tűzzel fog eljönni, hogy megbüntesse a lázadókat, az ellenszegülőket és az istenteleneket, és hogy itt, ezen a földön megdicsőjön az övei között, és csodálatot élvezzen. Tudjuk ugyanis, hogy az ezer éves békebirodalom ezen a földön fog bekövetkezni, és az Úr elszámol majd azokkal a hatalmakkal, amelyek Izrael nép ellen fognak vonulni, és ugyanezt fogja tenni az ő ellenségeivel is. Viszont az övei között meg fog dicsőülni, csodálatot fog élvezni. Mostanában gyakran olvasok a Zürich fordításból is, hiszen 15 biblia fordítás van nálam otthon, és csodálatos, hogy a fordítók mennyire egyre inkább összehangolódtak egymással. Egyszerűen csodálatos, hogy az Úr ebben a tekintetben is megajándékozott kegyelemmel. Így tehát ezt olvassuk, amikor el fog jönni, hogy megdicsüljön az ő szentjei között, és elismerést, vagy csodálatot ébresszen, élvezzen mindazokban, akik hittel fogadták őt, nem csak a mennyasszonyban, hanem a 144 ezernél is, mindazoknál, akik hitet tanúsítottak, hívőkké lettek. Először is a kiválasztottásról, a kiválasztottakról van szó, akik elrendeltettek arra, hogy meglássák Isten dicsőségét, hogy részt vegyenek az első feltámadásban, és mennyasszonyként megünnepeljék a menyegzői vacsorát a vőlegénnyel. Noha ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy mindannyian ott lesznek az Ótestamentumból és az Új Szövetségből. Mert így van megírva, hogy azon a bizonyos napon Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, valamint az összes szenttel együtt részt veszünk a menyegzői vacsorán. És a Máté 27.51 szerint a szentek közül sokan feltámadtak Krisztussal együtt, nem mindannyian. Sokan, nevezetesen azok a sokan, akik az első feltámadáshoz tartoznak, a többieknek várniuk kell, amíg eljön a második feltámadás. De ha most éppen ezt a részletet olvassuk és elmélkedünk rajta, akkor mégis nagyon fontos, hogy mindig figyelmesen meghallgassuk a mondottakat. Képzeljétek csak el, hogy valaki most így prédikálna. Amikor az Úr Jézus visszajön, hogy hazavigyen minket, akkor az ő hatalmának angyalaival együtt fog eljönni, és lángoló tűzzel jön, hogy bosszút álljon. Miféle égehirdetés lenne ez? Hiszen ez egyszerűen nem lehetséges. És éppen ezért hangsúlyozzuk újra és újra, olyan Pál apostol is Timóteusnak írta, hogy aki az igazság szavát helyesen osztja, minden szót egyszerűen abban a kontextusba kell helyezni, ahova tartozik, és azután minden a helyére kerül. Azután a dolgok csodálatosan módon összeállnak, illeszkednek. Amikor el fog jönni, ő úgy állít, hogy megdicsüljön az ő szentjei között, és elismerést vagy csodálatot ébresszen, élvezzen mindazoknál, akik hittel fogadták őt. Akkor teljes lesz a szám a nemzetekből, Izrael népéből, akkor a hivatottak és a kiválasztottak, aztán a bölcs és a bolond szűzek is, akkor minden, ami a Golgotán keresztül meg lett, vagy ki lett békítve Istennel, megjelenik az Úr előtt. Hogy mindenkinek hol lesz a helye, azt Isten tudja a legjobban. Minden esetre csodálatos dolog lenne, ha az első csoporthoz tartozhatnánk. Az mindenképpen szép lenne. a zsenge csoporthoz tartozna, ki ne szeretne közéjük tartozni, ki szeretne közvetlenül az első zsenge csoporthoz tartozni, az első hullámban, amely így felvitetik erről a földre a dicsőségbe. És én hiszem, joggal hiszem, mert nem csupán általánosságban hiszünk a megváltásban, a szabadításban, amelyben sokan hisznek, és amely a Golgotán, a kereszten megtörtént, hanem hiszünk azokban az ígéretekben is, amelyeket Isten adott nekünk az ő ígéjében. És éppen ezért a mi hitünk egy élő, Istennel szoros kapcsolatban álló hit, amely bevon minket annak beteljesedésébe. Elég világos ez? Nem csak az általános megváltás, ezért hálát adunk Istennek, csak hogy ezzel kezdődik el minden. És utána lépésről lépésre követjük az Urat. Mindenki a saját területén. Talán ezzel kapcsolatosan is felolvasok egy részletet, hiszen Pál apostol minden témáról írt. Ezért is nagyon hálásak vagyunk Istennek. Az első Korintus 15. fejezet, itt láthatjuk legalább azt a három dolgot, ahogyan azok fellettek osztva. Az első Korintus beliekhez írt levél 15. fejezet, a 22. verstől a 24. versig. Amint mindannyian, mert Ádámban meghalnak, úgy Krisztusban is mindannyian életre lesznek keltve. De mindegyik a maga sajátos osztagában, csoportosításában. Ezt most nem én írtam ide, hanem Isten ígében van megírva, itt az első Korintus 15, a 23. fejezetben jön most ez. Krisztus, mint az első, zsenge, utána azok, akik Krisztushoz tartoznak az ő visszajövetelének időpontjában. Utána a vég, amikor átadja a birodalmat Istennek az atyának, és így tovább, és így tovább. Tehát Isten megajándékozott bennünket egy nagyon világos, áttekinthető felosztással az ő ígéjében. Most pedig hadd térjünk át önmagunkra személyesen, hiszen mi szeretnénk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Nekem erre most nagyobb szükségem van, mint valaha. És hiszem, hogy mindannyian, akik Isten előtt érvényesülni szeretnénk, és őszinték vagyunk, érezni fogjuk, hogy közelebb kell kerülnünk Istenhez, többet kell tőle kapnunk, és hogy ő jobban kinyilatkoztathassa magát nekünk. Ehhez szeretném felolvasni az 1. Tesalonikaihoz írt levél 5. fejezetből. 1. Tesalonikai 5. fejezet, itt egészen csodálatos módon fel vagyunk szólítva, sőt, nyomatékosan fel vagyunk szólítva. Az 1. Tesalonikaiakhoz írt levél 5. fejezet, csak az utolsó verseket, az 25-től a 28-ig. Szeretett testvérek, imádkozzatok értünk, üdvözöljetek minden testvért a szent csókkal. Az Úrra hivatkozva megeskedtlek benneteket, ezt a levelet adjátok felolvasásra az összes testvéreknek. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. Különösen ez a hangsúly. Az Úrra hivatkozva megeskedtlek benneteket. Egyetlen ember se esküdjön sem Istenre, mert ő azt mondja, hogy az ég az én trónom, sem a földre, mert ő azt mondja, a föld az én lábam zsámolja, sem az oltára. Viszont Isten megtehet, és Istenről meg is van írva, mivel senki másra nem esküdhetett, önmagára esküdött, és ahogyan itt már elmélkedtünk is róla, hogy az általa kinyilatkoztatott dolognak nyomatékot adjon, hogy az Istennél megváltoztathatlanul és örökké elhatározott. Nos, itt egy istenfélő ember felszólít minket akkoriban egyenként, összességében pedig mindannyiunkat. Az Úrra hivatkozva megeskedlek benneteket. Ezt a levelet adjátok felolvasásra az összes testvéreknek. mi előzte meg ezt a kijelentést. A tesalónikaiakhoz írt levelekben található kifejtés, és minden egyes levélben minden szó, mindig szó van az Úr visszajöveteléről, és újra az eljövendő haragról is, amit nem emberi beszédként, hanem isteni beszédként fogadtunk el. Amint tudjátok, a levelek, akár a rómaiakhoz írt levelek, a korintusbeliekhez írt levelek, az efézusbeliekhez írt levelek, olvassátok, mindegyik levélnek megvan a maga jellege, a maga karaktere, bizonyos témákat érintve, és itt valóban az Úr visszajövetelének témájáról van szó. Azokról a dolgokról, amelyeket most várunk. Elolvasom az első tesalónikaiakhoz írt levél első fejezetének utolsó versét. Itt a 10. versben ez van írva. És várni az ő fiát a mennyből, akit feltámasztott a halottak közül, Jézust, aki megment minket az eljövendő haragtól. Az előbb elolvasott íge már a haragról beszél, de itt a bevezetőként az van mondva, hogy az Úr Jézus eljön, hogy megmentsen minket az eljövendő harag elől, vagyis hogy hazavigyen minket, mielőtt a harag ítéletei bekövetkeznek, és a lángoló tűz jelentkezik. Aztán a második fejezet utolsó részében, ami tulajdonképpen illeszkedik ahhoz, amit testvérünk, Korádó testvér már felolvasott, az áll, hogy az Úr a lábunk alatt fogja eltaposni a sátánt. Másképp nem is lehet, mert a föld az Úr lábainak a zsámoja. És meg van írva, ahogy az imént tovább olvashattuk a korintusiakhoz írt levélben, hogy neki uralkodnia kell az ő ellenségei közepette, amíg minden ellensége lábainak zsámojává nem lesz téve. Hiszen ő a Golgota győztesse, és az is marad. Minden más egyéb alá kell vesse magát neki, és alá is fogja vetni magát neki. De látjuk, hogy a sátán időnként még mindig akadályt jelenthet, ha csak átmenetileg is. Az első tesalónikaiakhoz írt levél második fejezetének a 17. versétől. Mi pedig, szeretett testvéreim, akik egy ideig elárpultan távol voltunk tőletek, természetesen csak látszólag, nem pedig a szívünkben. Annál lelkesebben és buzgóbb vágyakozással igyekeztünk, hogy személyesen is újra láthassunk benneteket szemtől szembe. Éppen ezért elhatároztuk, hogy meglátogatunk benneteket. Én, Pál, akár többször is, de a sátán megakadályozott bennünket ebben. Ti is, nos, olvassuk el a végét is. Mert kicsoda a mi reménységünk, a mi örömünk, dicsőségünk koronája, hanem ti is azok vagytok az Úr Jézusunk színe előtt. Az ő eljövetelekor, vagy megjelenésekor, az ő eljövetelekor, vagy megjelenésekor. Itt tehát Jézus Krisztus visszajöveteléről van szó, és észrevesszük, hogy még egy apostol, Pál is meg lett akadályozva, nem tudott teljesen úgy tenni, ahogyan akart, és mégis Isten vele volt, és Isten velünk is el fogja érni az ő célját. Ami pedig a többi fejezetet illeti, különösen a 4. fejezetet, az első tesalónikaiakhoz írt levél 4. fejezetét, ahol közvetlenül az Úr visszajöveteléről kapunk leírást. A 13. verstől kezdve az apostol folytatja, azután egészen a fejezet végéig így folytatja, így szól. Rögtön azután mindörökké az Úrral leszünk egyesítve, előtte az áll, hogy elragadtatunk. Így tehát vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. És azután elkezdődik valami nagyon-nagyon fontos dolog az Úr napjával kapcsolatosan, amely előtt így is prófétának el kellett jönnie, hogy Isten gyermekének a szívét újra az eredet felé, a Krisztusban lévő atyák felé fordítsa. Az ötödik fejezet már az elejétől kezdve egyértelműen arról szól, aztán személyes intések következnek hozzánk a hívőkhöz intézve. És ezekre a személyes intésekre szeretnék most röviden kitérni, mielőtt kiemelnénk a befejezést. Ha elolvassuk a negyedik versig, akkor a szövegtartalom minden alkalommal jól ismert volt. Ti pedig, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az a nap tolvajként meglepne benneteket. Meglephetne benneteket. Mert ti mind nyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nekünk semmi közünk az éjszakához és a sötétséghez sem. Azután következik a buzdítások. Hadd ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és kiegyensúlyozottak. Mert az alvók éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi pedig, akik a nappalhoz tartozunk, hadd maradjunk józanok, észszerűek, felöltözve a hit és a szeretet páncéljával, és a reménység sisakjával, a szabadulásra nézve. Mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el bennünket, hanem arra, hogy elnyerjük a szabadítást, a megmentést, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, aki meghalt értünk azért, hogy akár ébren vagyunk, akár elaludtunk, vele összeforva, egyesítve éljünk. Ezért buzdítsátok egymást, és építsétek egymást, amint az írás már, amint ezt már is teszitek. Tehát valóban minden területben van vonva. Minden, nem csak a tanítás az Úr visszajöveteléről, hogy a Krisztusban elhunytak először feltámadnak, és a Krisztusban élők átalakulnak és elragadtatnak, ez mind csodálatos. De ennél többről van szó, arról van szó, hogy éberek maradjunk. Arról van szó, hogy elvégezzük azt a feladatot, amelyet Isten ránk bízott, és amely összefügg a test felépítésével is. Ma reggel kaptam egy telefonhívást. Valahol egy testvér prédikált. Egyszer-kétszer láttam is őt, de egyébként nem ismerem közelebbről. És aztán a telefon másik végén az lett mondva, hogy ő mindannyiunkat a földre döntött. És ez annyira a szívemre hatott. Azt gondoltam magamban. Amennyiben Isten ígét olvassuk, akkor szó szerint az van megírva, hogy Isten a gyülekezet építésére rendelte el a szolgálatokat, nem a rombolására, hanem a fejlődésére, az építésre. És ha valakit Isten elküld, akkor az ígében, a hitben, mindenben ott kell lennie az építés gondolata. Amennyiben egy prédikációhoz nem kapcsolódik szellemi épülés, igen, akkor honnan származzon a prédikáció? Ha Isten ígéből származik, akkor Isten szól hozzánk, és akkor nem üres szavakat mondunk, hanem Isten ereje van az Isten ígéje mögött, hogy megadja nekünk azt, megajándékozzon azzal, amit megígért, és amit mindannyiunk számára előkészített, sőt, előre megtervezett. Ez a gondolat is valóban nagyon-nagyon fontos. Isten gondolatait. Isten felépít. Ő csak a sátán műveit rombolja le. Jézus azért jött, hogy a sátán műveit lerombolja. És a Golgotán mindez már megvalósult. Csak személyesen kell még megtapasztalni a végrehajtását. De ha gyülekezetről van szó, akkor valóban az építés, a felépítésről van szó, a személyes felépítésről is. Nyugodtan elmondhatom nektek, vannak emberek, akikkel ugyanolyan sok türelmet kell gyakorolnunk, mint amennyit Isten gyakorol velünk szemben. Jól ide figyeltetek? Azt akarjuk, hogy Isten legyen türelmes velünk szemben, és tudjuk, hogy az is. Mert ha Isten nem gyakorolt volna türelmet irántunk, és nem viselt volna el gyengét türelemmel, hol lennénk mi ma? Mivel ez valahol egy távoli országban történt, nyugodtan elmondhatom itt, hogy ismerek egy testvért, egyszerűen csak testvérnek nevezem, nem tehetek mást, Isten segítsen neki, és legyen irgalmas hozzá. Minden esetre egyszer egy átszállás alkalmával elmentem hozzá egy beszélgetésre, mert a szívemen viseltem. És tudtam, hogy rossz társaságba keveredett, és nyilván azt a cuccot hasisnak hívják, amit szív. Az én jelenlétében persze nem teszi, ezt soha nem tenni, mert értékel engem. De amikor annak idején beszéltem vele, és egyszerűen előterjesztettem neki mindent, azt mondtam neki, nézd, vagy figyelj, én isteni szeretettel mégis szeretlek téged. Akkor aztán meg akarta magyarázni nekem, hogy Isten mindent növeszt, és hogy hogyan tudnám én megvetni azt, amit Isten a szabad mezőn növeszt, és így tovább. Hiszen ti is ismeritek ezeknek az embereknek az érveit. De aztán jött a válasz. Isten sok mindent növeszt, az igaz, de teljesen különböző célokból. Amennyiben mérgező gombák nőnek az erdőben, az nem azért van, hogy a serpenyőmben vagy a gyomromban kerüljenek. Értitek ezt? Szóval létezik nagyon sokféle badarság. És az embernek megadatik az a kegyelem, hogy egy ilyen emberrel ne leereszkedően, hanem egyszerűen tényleg egyenrangúként álljon szemben vele, és azt mondja, Isten kegyelmes volt hozzám azokban a dolgokban, amelyekkel meg kellett küzdenem nekem, ugyanaz az Isten türelmes lesz veled szemben is, és kegyelmes lesz hozzád azokban a dolgokban, amelyekkel neked kell megküzdened. És ő is megölelt, és azt mondta, mindenki más elítélt már engem, és ítéletet mondott felettem. Erre én figyelj. Egy ilyen állapotban, és még ítéletet is kimondani, itt az ítéletet meg kell szüntetni, kegyelmet és szabadulást kell közhírré tenni. És amennyiben tudom, az Úr vagy már kinyilatkoztatta az ő győzelmét, vagy hamarosan végrehajtja, és kinyilatkoztatja azt. Vannak egyszerűen olyan emberek, akiket egy másik hatalom szállt meg, és nem tudnak önmagukon segíteni. Szeretnének ugyan, de nem tudnak, és ha már nem tudnak segíteni önmagunkat, akkor még ítéljük is el őket. Nem. Isten ajándékozzon meg bennünket egy felhatalmazott szolgálattal, hogy a foglyok szabadok legyenek, ahogy az Ézsaiás prófétában meg van írva. És így az Úr valóban meg fogja valósítani az ő útját az ő népével. Más volt a helyzet azzal a pünkösdi hölggyel, aki olyan magas sarkú cipőben is táncolva jött Branham testvérhez, ti mindannyian ismeritek azt a prédikációt, és Branham testvér azt mondja neki, testvérnő, így nem mehetsz, nem léphetsz az Úr útjára, de ezzel így ő nem enged át téged. És ő természetesen minden bizonnyal át fogok én jutni, és szemlátomást elesett, és teljesen lezuhant az útról a mélységbe. Nos, mindig meg kell különböztetni az eseteket, hogy miről van szó, és mire megy. Hadd térjünk vissza ehhez az ige szakaszhoz. Egyszerűen arról van szó, hogy egy mélyebb közösség, bensőségesebb közösséget keressünk, és találjunk is Istennel. És hogyha valóságosan imádkoznunk kell, és anélkül egyébként sem fog menni, de hadd legyenek olyan imádságok, amelyek kifejezik lelkünk segélykiáltását, amelyekkel figyelmeztetjük és erősítjük egymást, annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik Jézus Krisztus visszajövetelének a napja. Amennyiben itt meg van írva, ezért figyelmeztessétek egymást, és építsétek egymást, ahogyan teszitek is azt. Ez a levél még tovább folytatódik, otthon elolvashatjátok magatoknak. Itt ez áll tovább. Kérünk azonban titeket, szeretett testvéreink, hogy tiszteljétek, legyetek elismeréssel azok iránt, akik a munkát végzik, akik gondoskodnak a lelki ügyeitekről. Kezeljétek őket különös szeretettel, méltósággal, tiszteletben, tovább folytatódik. Rögtön azután arra is figyelmeztetünk benneteket, hogy szeretett testvérem, a rendetleneteket utasítsátok rendre, a csüggetteket vagy a megtörteket bátorítsátok, a gyengéket gondozzátok, mindenkivel szemben legyetek türelmesek, és vigyázzatok arra, hogy senki ne fizessen vissza rossz lelkűséggel a rossz lelkűségért, hanem inkább igyekezzetek mindig egymásnak és mindenkinek jóval szolgálni. Itt tehát egy egész sorozatnyi dolog kapcsolódik egymáshoz. Ha már az Úr visszajöveteléről beszélünk, és arra várunk, hogy egyre inkább megfelelhessünk ezeknek a tőlünk elvárt dolgoknak, hogy segítséget is nyújthassunk, hogy növekedés, fejlődés legyen tapasztalható a hitben, a hit életben. Csüggettek vagy megtörtek is lehetnek, és egy csügget, kedélybeteg embernek bátorításra van szükségre, de a megfelelő hangnemben, a megfelelő módon. Isten alkalmassá tehet minket erre. Ebben semmi kétségem nincs. Hiszen minden az ő rendelkezésére áll, amire szükségünk van ahhoz, hogy itt a Földön Isten jó tetszésére alkalmas életet éljünk, és, és őt is egymást szolgáljuk. Aztán az is megvan írva, legyetek mindig jó hangulatúak, ez nem mindig olyan könnyű, ugye? Nem sok minden van, ami miatt derűsek lehetnénk. De mégis az ígének érvényesülnie kell, legyetek mindig jó hangulatúak, és legyetek őszinték. Amennyiben teljesen elcsendesedünk a sok nehézség és próbatételek miatt, mégis egy mennyei békesség hatol a lelkünkre. És valami azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. Ehhez még hozzáadódhat, hogy minden rendben lesz, ő mindent jóvá tehet. Még ha vannak olyan óráink és napjaink is, amikor nem tudjuk, mihez kezdjünk. Ha csendben maradunk az Úr előtt, akkor egy csendes hang megszólal bennünk, hogy ő mindent jóvá fog tenni. Tehát legyetek mindig jó hangulatúak, imádkozzatok szüntelenül, minden helyzetben adjatok hálát, mert ezt akarja tőletek Isten a Jézus Krisztusban. Minden helyzetben, itt nincs egyetlen kivétel sem, minden helyzetben, legyen az bármilyen nehéz. Isten ajándékozzon meg engem is kegyelemmel erre nézve, mert csak akkor leszünk győztesek, ha betartjuk, ami itt le van írva. Megértettük ezt, csak így válhatunk győztesekké, így kerekedhetünk felül, és hogyan diadalmaskodunk akkor? A bárány vére is Isten ígéje által, ami vallomásunká vált. És azt mindannyian tudjuk, hogy az Úr az elsőszülöttek seregéből győztesek seregét akarja létrehozni. Ezt mindannyian tudjuk. Amíg valójában elhangozhat, ezek győzedelmeskedtek a bárány vére által és a tanúságtételük szava által. De még tovább menj. Imádkozzatok szüntelenül. Minden helyzetben adjatok hálát, mert ezt akarja tőletek Isten a Krisztus Jézusban. És ne hagyjátok kialudni magatokban a Szent Szellem tüzét. Ne vessétek meg a prófétai megszólalásokat. Vizsgáljatok meg mindent, tartsátok meg a jót, vagy a legjobbat. Kerüljétek a gonoszt minden formájában. És akkor jön a figyelmeztetés, a végfigyelmeztetés a következő szavakkal. Ő maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket gyökerestől, és maradjon megőrizve fedhetetlenül a lelketek, a szellemetek és a testetek az ő visszajövetelekor, ami Úrunk Jézus Krisztusunk visszajövetelekor. Most pedig jön a legfontosabb. Hűséges az, hogy aki elhívott titeket, elhív titeket, ő meg is fogja valósítani. és most már megérthetjük, miért írja az apostol, megeskedlek benneteket az Úrra. Gondoskodjatok arról, hogy ez a levél felolvasásra kerüljön minden testvér előtt. Minden testvér előtt, egész Európában, az egész nagyvilág, minden országában, az egész földkerekségén. És reméljük, hogy ez az Isten ígéje, amelyet frissen a trónról kinyilatkoztatva kaptunk ebben a nemzedékben egy elhívott ajkakról, visszhangra találjon. És hadd olvassuk úgy a Bibliát, mint egy új könyvet, nem a betű szerint, hanem valóban az isteni kinyilatkoztatások fényében, vagy világosságában, amelyben kegyelemből részesültünk. Mi is gondoskodni szeretnénk arról, hogy valóban minden szava a Szentírásnak, különösen azok, amelyek most az Úr visszajövetel előtt olyan fontosak, ne csak el legyenek olvasva, hanem el is legyenek fogadva, betartva, hogy az íge cselekvőivé válhassunk abban a bizonyosságban, hogy hűséges az, aki elhívott titeket. Igen, aki kiválasztott minket, aki kimentett minket, aki kegyelmet adott nekünk, kegyelemben részesített, aki kinyilatkoztatta magát nekünk, ő hűséges, és minket is hűségessé fog tenni, és tökéletesíteni fogja az ő elkezdett munkáját Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetelének napjára vagy napjáig. Én magam örülnék, ha már hamarosan megláthatnám az Úr hatalmas kezét megnyilvánulni itt, ezen a helyen is, még hozzá rövidesen szeretném ezt látni. Isten hatalmas, sőt, Isten mindenható, és meg fogja áldani az öveit, hogy mások számára is áldássá válhassanak. És hogyan már sokszor mondtuk is, ő be fogja fejezni az ő elkezdett művét, vagy munkáját. Azoknak a királyságoknak a napjaikban, így olvastuk Dániel prófétánál, a menny Istene felállítja az ő örök királyságát, és minden másik királyság megsemmisül, és véget fog érni. Az Úr lesz a király az egész földön, és a megváltott között, a zsidók és a nemzetek között csodálatot, tiszteletet és dicsőséget fog élvezni. Kegyelemből mi is ott lehetünk azok között. A zsenge gyümölcsnek megvan az az előnye, hogy ott lesz az ezeréves birodalom menyegzői vacsoráján, hogy minden folyamatnál ott lesz. Isten ajándékozzon meg engem ezzel, ajándékozzon meg téged, ajándékozzon meg mindannyiunkat kegyelemből. És együtt hisszük, hogy kegyelemből részessé lehetünk mindannak. Őt, ami Urunkat illeti, a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk tiszteletet az Úrnak. Mennyei Atyám, szeretett Uram, kik vagyunk mi, hogy egyáltalán közzeledhetünk hozzád? Ó, Istenem, te szent Isten! Ézsaiáshoz hasonlóan felkiáltunk mi is, hogy én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakozom. Szeretett Uram, tisztíts meg minket, te magad, szentelj meg minket, te magad, munkálkodj rajtunk, te magad, a te véred, a te szavad és a te szellemed ereje által. Szeretett Uram, együtt megköszönjük neked, különösen azt, hogy azok közzé tartozhatunk, akiket magad mellé hívtál, hogy kinyilatkoztasd nekünk az Isten országának titkait, megmutasd az összefüggéseket, és rendszerezve legyenek a dolgok. Szeretett Uram, szabályozz te be minket is, ó Istenem. Hadd legyenek most a te útaid, a mi útaink, a te gondolataid, a mi gondolataink. Hadd legyen egyetértés, szeretet Uram. Ezért kérünk téged most mindannyian, hogy hozz létre mindannyiunk között az egyetértést te veled és a te szavaddal. Segíts nekünk, ó Uram, és légy irgalmas, könyörülj rajtunk. Ne hagyj, hogy így tovább menjünk, könyörülj rajtunk, légy irgalmas. Látogass meg minket kegyelmből. Ó Istenem, hozd létre egy új, szabad cselekvésmódot, ó Uram. Vedd el mindezt a lehangoltságot, vedd el mindezt a szükséghelyzetet, minden sóhajtozást, mindeme panaszokat. Mint annak idején Egyiptomban, Uram, úgy érezzük most is, hogy a sóhajtozás nem hogy csökkenne, hanem egyre csak növekszik, Uram. Ajándékozz meg bennünket felszabadulással, igazi felszabadulással, hogy a te néped kivonulhasson, hogy szolgálhasson neked, hogy magasztalj és hirdesse a te győzelmedet. És kijelentse, hogy az Úr jobbja felemeltetett, az Úr jobbja megtartja a győzelmet. Uram, a szívünk mélyén tudjuk, hogy minden ellenség már is a lábad zsámolyához vettetett. Te Golgota győztesse, te Isten báránya. Neked adunk hálát, téged imádunk, te vagy az, aki méltó voltál arra, hogy átvedd a könyvet, és felold annak pecsétjeit, és kinyilatkoztasd azt, szeretett rendem testvérünknek, már 1963. márciusában kinyilatkoztattad azt. Szeretett Uram, hiszen te vagy az Ótestamentum, és az Új Testamentum Istened. Te vagy az, aki azt mondod, te cselekszel, te megmentesz, te gyógyítasz, te megáldasz, és kinyilatkoztatod magad. Neked ajánljunk magunkat. Hadd legyen felolvasva az egész nagyvilágon mindaz, ami ahhoz tartozik, hogy amikor visszajössz, és eljöveteledre való felkészülés, sünkre szolgál, ó Uram. Hadd legyenek felolvasva az apostolok levelei, amelyek most prófétai fényben jelennek meg. Hadd legyenek felolvasva ebben az isteni világosságban, minden gyülekezetben, hogy az Úr teste felépüljön, és össze legyen illesztve, és te hamarosan visszajöhesz, hogy magadhoz vegyél minket. Bensőségesen hálát adunk neked azért, amit már megtettél, és már is hálát adunk neked azért is, hogy még nagyobbakat fogsz tenni a te neved tiszteletére és felmagasztalására. Halleluja! Fogadd el mindazokat, akik életüket neked szentelték, és azokat is, akik újonnan keresztelkedtek meg, Uram. Ó, légy velünk különleges módon, velük különleges módon. Állj mellettük, erősítsd őket, Uram. Adj neki testvéreket és testvérnőket, akik közzel állnak hozzájuk, Uram, akik segíthetnek nekik hitük kezdeti szakaszában. Köss össze minket olyan szorosan egymással, Uram, hogy úgy szolgálhassunk, ahogy te azt éppen szeretnéd. Még egyszer hálát adunk neked. Imádatot tanúsítunk neked mindenért a Jézus nevében. Amen.